Drága mennyei atyám, a názáreti Jézus Krisztus szent nevében jövünk most eléd. Kérlek, drága mennyei atyám, a Jézus nevében, nyisd meg nekünk ma az ige ajtaját, hogy ma az hangozzék el, aminek el kell hangzani. Az, amit a Szent Szellem szeretne közölni ma velünk. Köszönjük, drága mennyei atyám, hogy tanítasz bennünket a te igédből, mert a te igéd az világosságot ad és oktatja az együgyűt. Köszönjük, atyám, hogy a te igéden, mint az igazi, hamisítatlan tejen növekedhetünk, azon táplálkozhatunk. És köszönjük, atyám, hogy ma szólsz a szívünkhöz, hogy megértést kapjunk, hogy kijelentést, hogy rémát kapjunk a te igédből. És nyitott szívvel befogadjuk mindazt, amit ma nekünk akarsz adni, mindazt elvesszük a mai napon, a názáreti Jézus Krisztus szent nevében.
Amen.
A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Úgy gondoljuk, hogy hosszú-hosszú évek után, több évtized után nem kell erről tanítani, de bizony kell, és folyamatosan meg kell, hogy újítsuk a hitünket Istennek az igéjében, főleg a kárhoztatás területén, a törvény területén, hiszen az elmúlt alkalmakkal is volt erről szó, hogy van egy gonosz, aki ellenünk van, aki el akar nyelni bennünket, aki kárt akar okozni nekünk, aki ölni, lopni és tolvajkodni akar az életünkben, és a Biblia világosan tanítja, hogy akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Az Efézusi levélben, ezt az igehelyet nem adtam le, de itt közben előjött, az Efézusi levél 6. része is nem véletlenül beszél a szellemi fegyverzetről. Miért van szükségünk fegyverzetre? Mert van egy ellenségünk, aki támad bennünket. Szükségünk van védelemre, védelmi öltözetre, és szükségünk van a támadó fegyverekre is. És erről az Efézusi levél 6. része beszámol. A 6.12. Mert nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságok szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát nekünk az igazi problémánk nem az emberekkel van, hanem a gonosz erőkkel, hiszen ők azok, akik el akarnak bennünket bizonytalanítani, akik a gonosznak a tervét akarják megvalósítani, vagy megvalósítatni az életünkben. Nézzük a 13-as verset. Annak okáért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Tehát föl kell, hogy vegyük a fegyverzetünket, pontosabban ennek a fegyverzetünknek mindig rajtunk kell, hogy legyen. Ezt egyszer föl kell venni, amikor újjászülettünk, és utána soha, de soha nem szabad levetni ezt a fegyverzetet. Meg kell igazítani magunkon, és szerelvényünket meg kell igazítani, ezt a katonaságnál is mondták, hogy rendben legyen minden. Mi az a terület, ahol támad minket a gonosz? És itt nézzük a 14-es verset. Álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igazsággal és fölöltözvén a megigazultság mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével, mindehhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten igéje. 18-as vers még, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dolgokba vigyázván, mindent álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Tehát itt nézzünk egy-két területet, amit megtámad az ellenség, és miért kell fölvenni, miért kell a derekainkat körül övezni igazsággal. Mert a gonosz nem szeretné, hogy megismerjük az igazságot, mert Jézus azt mondta, ha megismeritek az igazságot, akkor az igazság szabadokká tesz bennünket. A gonosz szeretne megkötözni, szeretne összeláncolni, szeretne megbilincselni, és semmiképpen nem szeretné azt, hogy te szabad legyél, hogy megismerd az igazságot. Tehát legelőször, amivel a gonosz foglalkozik, az igazságnak az elferdítése. Szeretne hazugságokkal teletömni a fejedet, hogy semmiképpen ne higgy az igazságba. Ez az első terület, amin dolgozik. A következő, amivel szeretne elbizonytalanítani, az a megigazultságot. hogy te igaz vagy Isten előtt, vagy nem vagy igaz Isten előtt. És ez a másik terület, amit mindig meg fog kérdőjelezni a gonosz, és ezt mind az elmédbe, mind az értelmünkbe hozza, és megpróbál elbizonytalanítani, és próbálja bizonygatni azt, hogy te bizony nem felelsz meg Istennek. Te nem vagy elég jó Istennek. Isten nem szeret téged. Te nem vagy igaz Isten előtt. Ez a másik terület, amivel támad a gonosz. Aztán a békesség evangéliumának a készségével. Ugye mi a békesség? A békesség az Isten jelenléte. Amikor Isten kenete leszáll, ugye most is a dicséret alatt gyönyörűséges jelenléte volt itt az Úrnak. Ahol az Úr jelen van, ott békesség van. Ahol a gonosz van jelen, ott viszálykodás, zűrzavar és sok minden más gonosz cselekedet van, ahogy ezt a Biblia tanítja. Nem erről fogok ma tanítani, csak megemlítem, azt mondja, a felsaruzvány az már volt, és mindezekhez vegyétek fel a hitnek a pajzsát, amellyel ama gonosz minden tüzes nyilát megoldhatjátok. A hitünk az, ami megvéd bennünket ezektől a tüzes nyilaktól, és a gonosznak ez a másik nagyon-nagyon fontos célpontja, sőt, hanem a legfőbb célpontja, hogy téged a hitedből kiüresítsen. És a hitedet támadja meg. Valójában nem is annyira az egészséget megrontása, az anyagi zűrzavar, vagy a családi zűrzavaroknak a gerjesztése az, ami fő célja, hanem az, hogy a hitedet. Mert hit nélkül egyrészt lehetetlen tetszeni Istennek, másrészt mindent hitáltal, kegyelemből tudunk elvenni Istentől, még az üdvösségünket is, az örök életünket. Mert ez kegyelemből van, és hitáltal van. És ezért a legfőbb célpontja a gonosznak a mi hitünk. De hálát adunk Istennek, hogy ezek mind a védelmi eszközök, a védelmi fegyverzet. De tudjátok, ha csak védekezünk, akkor kikapunk. Egyszer hallottam egy foci edzőt, és azt mondta, hogy hát védekezésre álltunk be. Jaj, mondom, mikor rúgtok, akkor ti gólt. Tehát ha csak védekezésre álltok be, akkor ki fogtok kapni. Tehát nekünk szükségünk van egy támadó eszközre is, és hálát adunk Istennek, hogy adott ilyet nekünk, mert a mi eszközünk, a mi fegyverünk az Istennek az igéje, az a kétélű éles kard, amit hogyha jó forgatunk, akkor az ellenség minden tüzes nyilát megoldjuk. És tudjátok, ez az a terület, ami egy nagyon-nagyon kényes terület, az üdvösségünk megkérdőjelezése. És bizony-bizony vannak olyan szolgálók, olyan szolgálatok, akiket lehet hallani, akik nem az igazságot, nem a kegyelem és a békesség evangéliumát hirdetik, hanem akik vissza akarnak vinni bennünket a törvényhez, vissza akarnak vinni minket a kárhoztatáshoz, és nem az igazságot, nem az evangéliumot, nem a jó hírt hirdetik, hanem valamilyen oknál fogva, valamilyen mesterséges módon vissza akarnak bennünket vinni a törvényhez, és különféle ige verseket, vagy ige szakaszokat is kiragadva a környezetéből, el akarnak bizonytalanítani bennünket az üdvösségünk felől. Úgy gondolják, amikor prédikálnak, amikor szolgálnak, ha az embereket elbizonytalanítjuk az üdvösségük felől, hogy ki mehet be Isten országába, ki menne, nem mehet be, ki van benn, ki van kint, ki kap üdvösséget, ki nem kaphat üdvösséget. És ha úgy gondolják, hogy ha az emberek bizonytalanok, akkor majd megijednek és félnek. És félelemből akkor majd fognak cselekedni. És vannak ilyen igehelyek a Bibliában, és sok olyan igevers van, amit maga Jézus mondott, és kicsavarva ezeket az igehelyeket, Jézusnak a beszédét a kárhoztatásra használják. És úgy gondolják, hogy az emberek majd amikor félnek, akkor helyes cselekedeteket fognak megtenni. Pedig ez nem így van. Mert a félelem légkörébe csinálja az ember a legnagyobb ostobaságot. Ugye Timóteusz második levelében írja Pál apostol, hogy mi nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem a józanságnak, a bölcsességnek a szellemét kaptuk. És nézzük meg még egy, ezt az igehelyet se adtam le, a második korintusi levél harmadik része. Nem értem embereket, hogy miért akarnak visszavinni olyan helyre hívőket, ahonnan Jézus kihozott bennünket? Tudjátok, az evangéliumnak, a Bibliának nincs egy felirított változata, az új szövetségnek nincs egy újratöltése, ha ez hogy nem tetszik, talán nem működik jól, majd akkor visszamegyünk a régihez, felrakjuk a régi programot. Hát ez nem így működik. Mert nézzük meg, hogy mit mondott Pál apostol a második Korintusziakhoz írt levél, harmadik része, és hát jó, a háromtól olvassuk. Aki felül nyilvánvaló, hogy a Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten szellemével írva, nem kőtáblára, hanem a szívnek a hústábláira. Tehát nem vagyunk a törvény alatt, nem a mózesi törvény alatt vagyunk, hanem Isten belénk adta a törvényt, Isten a szívünkbe írta azt, ugye, ahogy azt a Jeremiás 30-31-ben is Isten kijelentette, és még jó néhány helyen az igében. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztusban van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunktól, ellenkezőleg a mi alkalmas voltunk az Istentől van. Nem tudunk dicsekedni, hogy mi milyen szuperok vagyunk, milyen alkalmasak vagyunk, milyen tehetségesek vagyunk, mert mindenünk tőle van, és a mi alkalmas voltunk, bármire elhívott Isten, bármit mondott Isten, hogy megtegyünk, mindaz tőle van. Menjünk tovább. 6. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem megelevenít. Ugye itt van két dologról szó, van a logosz, az írott betű, és van a réma, az pedig a kijelentett ige, amit a szellem erősít meg. Ez az a bizonyos kijelentés, amit mindannyian várunk Istentől, hogy Isten szóljon a szívünkhöz, tegye élővé az igét, ne csak a betű. A betűbe elkavarodunk, a betűhöz bárki hozzáfér, a betű összezavar, összekever, de Isten szelleme ki tudja nekünk jelenteni Istennek az igéjét, és ezért imádkozunk. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára annak elmúló dicsősége miatt. Nézzétek meg, hogy mit mond Isten a törvényről, mit mond Isten igéje a törvényről, hogy a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata. Miért akarják ide visszavinni az embereket? Nem is értem, nem is érthető. Hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellem szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata? A 11-es vers. Mert ha dicsőséges a mulandó, sokkal inkább dicsőséges az, ami megmarad. Ami megmarad. És tudjátok, van néhány igevers a Bibliában, ahonnan az emberek azt prédikálják, hogy a törvény és a proféták azok soha nem múlnak el, azok mindig megmaradnak. És hangzottak el igeversek, ugye múlt alkalommal is a Csabi szolgált és prédikált erről, és két héttel ezelőtt hallgattam egy amerikai tanítót, feleségem nem volt otthon, mondom, épüljek egy kicsit, rég nem hallgattam, egy nagyon híres, világhírű szolgálatban nőtt föl, és jön haza a feleségem, azt mondja, te meg mit hallgatsz? 2 percet hallott az egészből, és 2 perc alatt levette, hogy hamis a baba. Tehát oda kell figyelni, hogy csak azért, mert valaki egy híres szolgálatban nőtt föl, vagy ott növekedett, vagy éppen Amerikából származik, vagy honnan származik, az még nem garancia arra, hogy az igazságot szólja. És sajnos le vannak fordítva ilyen tanítások magyar nyelvre is, amelyek igen alkalmasak a békesség és a nyugalom megzavarására, és alkalmas arra, hogy a hívőket elbizonytalanítsa az üdvösségük kapcsán. És érdekes ige szakaszokat hozott föl, és végig fogjuk nézni a múlt vasárnap elhangzott igéket is, egy kicsit át fogjuk fésülni, és el fogjuk varni a végét. Mert ki lehet csavarni Jézusnak a szavait, és Jézus szavait lehet használni a kárhoztatásra is. Egyet tisztázunk, hogy Jézus szava az igaz, a 100%-osan igaz. De viszont, ezt már többször elmondtam, de lehet, hogy még néhányszor el fogom mondani, meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy ki mondta, mit mondott, kinek, és nagyon fontos a következő, hogy mikor mondta, a megváltása, illetve a kereszthalála előtt, vagy a kereszthalála után. És hogyha a mai napra datálunk olyan dolgokat, amit Jézus a jövőre vonatkozólag jelentett ki, akkor eltévesztettük, ahogy Csabi mondta nagyon humorosan, akkor félregomboltuk az ingünket. De ha így hagyjuk, akkor nem csak az ingünk lesz félregombolva, hanem a kabátunk is fordítva lesz rajtunk, és ez nem lenne helyes. Úgyhogy végig fogunk menni egy-két múltkor elhangzott igén, és még fogunk hozzávenni igéket. És bizony, hogyha nem figyelünk oda, és nem nézzük meg pontosan, és nem vizsgáljuk meg pontosan, hogy miről beszél Jézus, akkor bizony eltévejedhetünk, és beleeshetünk a kárhoztatásba. És abba sem leszel biztos a végére, hogy fiú vagy, vagy lány, vagy van üdvösséged, vagy nincs, vagy bent vagy Isten országába, vagy kint vagy Isten országából. Úgyhogy végig fogunk ezeken még egyszer menni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, és sokakat megzavarhat, hogyha nem helyesen hasogatjuk Istennek az igéjét, vagy nem fejtjük ki pontosan, hogy miről szólnak a dolgok. Na, most menjünk és lapozzunk oda a Máté Evangélium 5:17-18-ra. Nagyon-nagyon csodálatos igehelyek. Itt Jézus beszél. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak az eltörlésére, hanem nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nagyon sokszor hallottam ezt az igehelyet, így önmagába, kivéve. Na látjátok, Jézus soha nem törli el a törvényt, és soha nem törli el a prófétákat. Látjátok, a törvény és a próféták mind a mai napig érvényben vannak. Ez ebből az üzenet. És ha nem tartod meg a törvényt, akkor nem mehetsz be Isten országába. Na látod, a törvény jó, ezért a törvény. Hallottatok már ilyen üzeneteket? Sajnos igen. De olvassuk tovább. Ha itt megállunk, és hogyha itt véget ért volna Jézusnak a beszéde, akkor tényleg nagy bajban lennénk, mert akkor senki a világon nem tudna Isten országába kerülni. De nézzük tovább. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg be nem teljesedik. Itt van a koronája a dolognak. Meddig nem fog elmúlni? Ameddig be nem teljesedik. Tehát akkor lesz egy időszak, amikor elmúlik, igaz? Melyik lesz az az időszak? Amikor beteljesedett, igaz? Jézus szavai. Még olvassuk tovább, és most csak egyelőre az első két része foglalkozunk. Ha valaki csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb részen, valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, a mennyek országában nagy részen. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok nem több, az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mertek be a mennyek országában. Na, ez a másik dolog. Hogy, amivel általában fenyegetik az embereket, hogy nem mehettek be Isten országába. Ezek Jézus szavai, és az illető azt 8-szor elmondta, hogy ezek Jézus szavai. Hát tudjuk, hogy Jézus szavai, és ezek a szavak mind igazak. Miről beszél Jézus? Ha megnézzük az előző részeket, ugye ott a hegyi beszédről van szó, a 9 boldogság, a híres hegyi beszéd részéről voltunk ott a helyen, ahol Jézus ezt elmondhatta, olyan, mint egy amfiteátrum, hogy azt hittük mi, hogy Jézus föntről beszélt lefele, nem, hanem lentről beszélt fölfele, és egy csodálatos hangzása van annak a helynek ott Izraelben. Na, és akkor ott elmondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert azok megelégítetnek. Miről beszélt Jézus az egészet, ha végigolvasod? Olyan eseményekről, amik majd ezután fognak bekövetkezni. Akik éhezik, azok majd meg fognak elégítetni. Mert a törvény nem tudta megelégíteni az embereket. A Mózes az törvény által adatott, a kegyelem és az igazság, az pedig Jézus Krisztus által lett. Ez a János első levele, a János evangélium első rész 17-es ige verse. Jó, tehát nézzük meg, és menjünk tovább. Foglalkozunk először az első résszel, a törvénnyel és a prófétákkal. Először is meg kellene, hogy határozzuk, hogy mi a törvény és mi a proféták. Mert ha ezt nem tudjuk, akkor nem tudjuk, hogy Jézus miről beszélt, mit törölt el, vagy mit hagyott életbe. Tehát először nézzük meg, és hálát adunk Istennek, hogy Jézus ezt definiálta. Nem kell kitalálnunk, hogy mi a törvény, nem kell kitalálnunk, hogy mi a proféták. Nézzük. Máté 7:12. Jézus szavai. Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. De hozunk még egy igehelyet, mert 2-3 bizonyságon megáll minden dolog. Máté 22:36-40. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondanéki, szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a prófétai beszédnek. Tehát mi a törvény és a proféták? Miben teljesedik be? Első, Uradat Istenedet, szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Pontosabban, miért kellett ezt a törvényt beteljesíteni? Azért, mert még ez a törvény, az ószövetségi törvény mindig arról beszél, hogy te mit csinálj. Te hogy szeresd Istent, te hogy szeresd a fele barátodat. Miről szól az új szövetség? Hogy Isten hogyan szeretett bennünket, és mi azzal a szeretettel szeressük a fele barátunkat, ahogy Jézus szeretett minket. És Az ószövetségi törvény az nem mondta a zsidóknak, hogy szeresd a filiszteust, az amonitát, a moabitát, azt nem mondta, hogy szeresd az ellenségedet, de Jézus mit mondott? Hogy szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik bántanak, akik háborgatnak benneteket. Akkor most nézzük, hogy Jézus, hát mondhatjátok, na István, már megint belemagyarázol itt valamit, már megint kimagyarázod az igét, már megint érvelgetsz, de ezek nem érvelgetések, ezek Istennek az igéje. És akkor nézzük meg, hogy Jézus mondta-e, hogy vége lesz a törvénynek, és hogy mikor lesz vége a törvénynek és a prófétáknak. Lukács 16:16. Jézus szavai. A törvény és a proféták Keresztelő Jánosig voltak, attól fogva Isten királysága hirdettetik, és mindenki erőfeszítéssel próbál bejutni abba, könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának is elesni. Hallottátok? Mit mondott Jézus? Meddig lesz a törvény és a proféták? Keresztelő Jánosig voltak. Jézus szavai. És utána mi fog történni? Rendszerváltás fog következni. Rendszerváltás. Egy új rendszer lesz, amelyik nem eltöröltetik, hanem fölül fogja írni a régit, mégpedig úgy, hogy az is benne marad. Sőt, egy szinttel magasabb törvény. És ez Jézus Krisztus keresztjének a munkájával történt meg. Menjünk a Lukács 18:31-re, és nézzünk meg még valami érdekes dolgot, szintén Jézus szavai. És maga mellén vévén a 12-t mondanékik. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az ember fián, amit a proféták megírtak. Beteljesedik minden, amit a proféták megírtak. Ekkor már Jézus harmadszor ugye, jelentette ki itt a halálát és a feltámadását. Menjünk még tovább, az utolsó vacsorát nézzük meg a Lukács szerint, a 22:14-17-től olvasom. És amikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a 12 apostol ő vele egyetembe. És mondanékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. És mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míg len beteljesedik az Isten királyságában. És a pohárt vévén, minek utána hálákat adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlő tőkének gyümölcséből, míg len eljön Isten királysága. Tehát még egyszer csatoljunk vissza, mit mondott Jézus, hogy Keresztelő Jánosig voltak a törvény és a proféták. Onnantól kezdve pedig Isten királysága hirdettetik. És azt mondja, hogy Jézus, hogy amíg be nem teljesedik, addig nem jön el az Isten királysága. Addig volt érvényben a törvény és a proféták. Aztán nézzük tovább, utána tudjuk, hogy Jézust elfogják. Menjünk egy időrendi, kronológiai sorrendbe. A Máté 26-ot nézzük meg, az 55-56-os igeverset. Ugyanekkor mondta Jézus a sokaságnak, mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel, botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Ekkor elhagyták őt a tanítványok, és mind elfutának. Tehát beteljesedtek mind azok, amik Jézus felől megirattak. A prófétáknál. Még mindig mondhatod, hogy hát, még mindig sántít a dolog. De nézzük meg, hogy mit mondott Jézus a feltámadása után. Tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból, és megjelent a tanítványoknak, és ezt a Lukás szerint fogjuk olvasni, a 24. fejezet 36-48-as igeversben. És mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus közöttük, és mondta, békesség néktek! Mit mondott, hogy nyugtalankodjatok, legyetek idegesek, aggodalmaskodjatok? Mit mondott Jézus? Békesség néktek, mert Isten jelenléte az a békesség. A békesség, a nyugalom, dicsérjük őt. Megrémülvén, ettől függetlenül megrémültek, megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami szellemet látnak. És mondanékik, miért háborodtatok meg, miért támadtak a szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és az én lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja. És amint látjátok, hogy nekem van, és ezeket mondván megmutatanék ki kezeit, lábait, mikor pedig még nem hittek az öröm miatt, és csodálkozának, mondta nékik. Van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak néki egy darab sült halat, és valami lépes mézet, melyeket evett, és előttük evett. És most a 44-es igeverset hallgassuk egy kicsit kiemelt figyelemmel. És mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak, hol? A Mózes törvényében és a prófétáknál és a zsoltároknál én felőlem. Látjátok? Ha azt a részt vesszük Jézus szavaiból, amik tökéletesen igazak, és nem nézzük meg, hogy mikor mondta, miért mondta, akkor bizony eltévejedhetünk, és ki prédikálhatunk olyat Jézus szavaiból, és visszadatálhatunk olyan időszakokat a mai korszakra, amit már Jézus régen félretett. Kérdés, Jézus betöltötte a törvényt és a prófétákat? Ő mondta. Akkor miért akarják mégis néhány igevers alapján úgymond mesterséges lélegeztető gépen tartani egyesek a törvényt? És miért akarják egyesek Jézus szavait mégis a kárhoztatásra használni? Mit mondott Jézust? Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, még a világot sem, hanem azért, hogy megtartassék a világ ő általa. A Róma 8.1 azt mondja, hogy nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Tehát nem pontosan idéztem. De a lényeg az, hogy Jézus világosan elmondja, hogy nincs kárhoztatása még a világnak sem. Mert Jézus azért jött, hogy az életét adja értünk. Azért jöjjön, nem leigázni jött bennünket Jézus felszabadítani. Óriási különbség. Ez egy csodálatos dolog. Menjünk tovább, mert még nincs vége. Tehát ugye nem a törvény a mi igazságunk. Ugye szó volt a múltkor a farizeusok igazságáról. Mi volt a farizeusok igazsága? A törvény. Kész. És ennyi egy szóval. És hát nyilván a törvényen belül mindig a cselekedetek és a cselekedetekkel dicsekedtek, de tudjuk, hogy a törvény által egy test sem igazul meg ő előtte. Na, nézzük tovább a Rómát. Most még valamit hadd mondjak, hogy a törvény nem csak, hogy Krisztus beteljesítette, hanem a törvény bennünk is beteljesült. Lépjünk már egy kicsit tovább, hogy Róma 8:3-4. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűnnek testének hasonlatosságában, a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. A test szerint való járás, az a törvény szerint való járás. Tehát Istennek az igazsága, Jézus úgy töltötte be a törvényt, hogy a törvénynek az igazsága bennünk is beteljesült, hiszen mi, akik újjászülettünk, akik ő benne vagyunk, akkor ő benne vagyunk. És ha ő benne beteljesült, akkor bennünk is beteljesült. Ezek csodálatos igazságok. Hálát adunk. Nézzük a Róma 13:8-at. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne orosz hamis tanúságot, ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe. Szerest fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot, annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Jézus betöltötte. Mi a legnagyobb szeretet? Amikor valaki az életét adja a barátaiért. Ugye Jézus szavai ezek szintén. És Jézus megmutatta nekünk a legnagyobb szeretetet. És ő betöltötte a törvényt. Ő nem csak beszélt róla. Mi néha csak beszélünk róla. De hiszük, hogy növekedünk mi is ebben. És Istennek az igazsága beteljesedett bennünk is. Mi ő benne vagyunk. Ugye ahogy ő is úgy ahogy ő van, mi is úgy vagyunk világban. Gonosz nagyon fél ettől az üzenettől. A sátán nagyon-nagyon fél a kegyelem üzenetétől. és szeretne visszarángatni a törvényhez, szeretne visszarángatni a saját cselekedetedhez, a saját teljesítményedhez, mert akkor tudja 100%-ba, hogy elbuksz. De majd mindjárt erről is lesz szó. Nézzük tovább. A Kolosze 2.8-ra megyünk. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemei szerint, és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti, ő benne vagytok beteljesedve. Aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Akiben körül is metéltettetek kéznélkül való körülmetéléssel, levetkezvén a bűnnek testét a Krisztus körülmetélésében. Levetettük a bűnnek a testét. Ez nem azt jelenti, hogy minden cselekedetünk ezentúl tökéletes lesz. De mi már Isten szemében nem vagyunk bűnösök, megigazultak vagyunk, igazak vagyunk, Isten igazzá nyilvánított bennünket. Isten hogy nyilváníthat valakit igazzá? Kell, hogy legyen egy jogos alapja. És mi ez a jogos alap? A kereszt. A Jézus, az ő fiának, keresztjének a munkája. Jó? Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Ez a Krisztus nevében való keresztség. Ez nem a vízkeresztség, ez a Krisztus nevében való keresztség. Amikor kimondod a hitedet, hogy meghaltál a Krisztussal, akkor mi történt? Vele együtt meghaltál. És amikor kimondtad a hitedet a száddal, hogy te hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor vele együtt föltámadtál. És ez a Krisztusba vetett keresztség. És ennek a úgymond fizikai megnyilvánulása az a vízkeresztség. Amikor valakit alámerítenek a vízbe, akkor meghalt a Krisztussal, és amikor kihúzzák, akkor az azt jelképezi, hogy vele együtt föltámadott. Feltámadott. Nézzük. És titeket, kik holtak valátok a bűneitekben, a ti testetek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsájtván minden bűnödet, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén a keresztfára. Lefegyverezvén fejedelemségeket, hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Egyik délután olvasgattam a Bibliámat, ott imádkozgattam, és elolvastam egy igeszakaszt, az Efézusi levélnél tartottam, és miután elolvasok egy igeszakaszt, én szoktam nyelveken imádkozni. És szoktam nyelveken szólni, és kértem az Urat, hogy magyarázza meg nekem a dolgokat, és adjon kijelentést. És ahogy ott imádkoztam nyelveken, azt a vezetést vettem, vigyázzunk, azt mondta az Úr, nem tudom, hogy az Úr mondta, vagy nem, de a lényeg, hogy azt a vezetést vettem, mint ha hallottam volna, most olvasd el visszafele is, és akkor meg fogod érteni. Hú, és képzeljétek, az egész Efézusi levelet elolvastam, nem előről hátra, hanem visszafele. És az a kép jött elő, hogy amikor mész föl egy hegyre, akkor teljesen más a panoráma. Teljesen más dolgokat látsz. És ha jössz lefele a hegyről, akkor megint teljesen más a kilátás. És valahogy lehet, hogy így van ez Istennek az igéjében, és hogy milyen csodálatos Isten igéje, ő saját magát megmagyarázza. Most olvasok-e visszafele egy kicsit, jó? Hogy lássuk ezt. Azt mondja, mi történt? Ugye lefegyverezvén fejedelemségeket, hatalmasságokat, nem olvasom végig az egészet. Eltörölte, ilyen hogyan törölte ez ellenünk szóló kézírást? Úgyhogy hogyan fegyverezte le a fejedelemséget és a hatalmasságokat? Hogy eltörölte az ellenünk szóló kézírást? Úgy törölte el, igaz? Az ördög nem vádolhat többet a törvénnyel. Ha az ördög vádol, semmi mással nem tud vádolni, csak a törvénnyel. Nincs más eszköz a kezébe. És Jézus lefegyverezte, elvette, és oda szögelte a mi adós levelünket a keresztfára, oda szögelte a törvényt. És ővel együtt, mi is meg voltunk halva, feltámadtunk Isten erejébe vetett hitáltal. Levetkezvén a bűnnek testét a Krisztus körülmetélésébe. És ő benne be vagyunk teljesedve, egészen testileg, és vigyázzatok, hogy senki ezügyben titeket félre ne vezessen. Na, látjátok, hogy milyen csodálatos Isten igéje. Elmagyarázza saját magát. Ez egy kis kitérő volt. Jó, na, menjünk tovább, mert az időnk fogy. Hálát adunk az Úrnak, van még belőle bőven. Jó, köszönjük Istennek. Na nézzünk meg egy olyan részt, amikor Pál Antiókiában prédikál. Nem fogjuk végigvenni az egészet. Tudjuk azt, hogy Pál Antiókiába ment, és bement egy zsinagógába, és volt egy felelőtlen zsinagóga vezető, aki azt mondta, ott olyan kijelentést tett, hogy atyám, fiai, ha valakinek lenne valami buzdító beszéde, hát akkor álljon elő vele. Hát, és ott volt Pál apostol is, és előállt az evangéliummal. És bizony a hallgatóságnak nem nagyon tetszett már, mint a zsidó hallgatóságnak, viszont nagyon tetszett a pogányoknak. És csak egy igeverset hadd olvassak, ami ide a mai üzenethez illik. A Abcsel 13.32-es igevers. És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, azt az Isten betöltötte nékünk az ő fiának feltámasztván Jézust. Az ő fiaiknak feltámasztván Jézust. Jó, tehát erről beszélt, erről prédikált Pál apostol, hogy mi volt az atyáknak tett ígéret? Hát a törvény és a proféták. Már a Mózes a törvényben szólt erről, a profétáknál kijelentette, hogy a törvény az nem marad meg örökre, egy korszakváltás jön, egy jobb korszak fog jönni, mert a törvény az nem alkalmas arra, hogy az embereket jobbá tegye, ahogy hallgattuk, ugye megmutatja a hibáinkat, megmutatja, hogy hol csúsztunk félre, de nem tud tenni semmit a törvény értünk. Viszont a kegyelem az igen. Majd meg fogjuk nézni a Titus levelet is. Hogy nyilván szeretnénk azt, mindannyian szeretnénk megváltozni, mindannyian szeretnénk elváltozni még jobban Isten képére és hasonlatosságára. Az ő természete van bennünk, de ez nem a parancsolatok által fog működni. Meg lehet tenni parancsolatokat úgy, hogy az embernek nincsen benne a szíve, hogy az embernek nincsen benne a hite. Meg lehet tenni helyesnek látszó dolgokat rossz indítékból is. És Isten nem annyira a cselekedeteinket nézi, mint inkább a szívünket nézi, és ezért mondja a Róma 8.14-nek a vége, hogy mindaz, ami nem hitből van, bűn az. És ha nem a hitünkből teszünk meg valamit, csak azért, mert meg akarunk felelni valakinek, vagy nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag teszünk és tettünk mindannyian helytelen dolgokat, az nem biztos, hogy megáll Isten előtt. Isten a szívünket akarja megváltoztatni, és meg is változtatta, amikor befogadtuk őt, mert új természetet kaptunk, ahogy Péter apostol mondja a levelében, mi az isteni fajta természetnek váltunk a részesévé. Az a gonosz, ördögi, bukott, ádámi természet, az meghalt bennünk. És mindez a Jézus Krisztusnak a munkája. És erről ír a Filippi levél, hogy Krisztus szeretné megteremni bennünk az igazságot és az igazságnak a gyümölcsét. És erről beszél, mert ő a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző. És Isten azt akarja, hogy mi a szőlőtőn teremjünk gyümölcsöt. A szőlőtőn kívül nem tudunk igazi gyümölcsöt teremni. És Istent azt dicsőíti meg, hogy ha mi a szőlőtőn benne vagyunk, benne maradunk, benne növekedünk, és benne teremjük meg az igazságnak a gyümölcseit, a jó gyümölcsöket. Filippi 1.9.11. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden megértésben. Hogy bővölködjön az ismeretben és a megértésben. Erről beszél a Róma 12.1, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Hogy változtassuk el az elménket, újítsuk meg az elménket Istennek az igéjében. Az Efézusi levél erről szól, hogy megtudhassuk, hogy mi az ő jóságának a határa. A 10. vers. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Mi az, amikor valaki fölnövekedik? Akkor különbséget tud tenni a jó és a rossz között. El tudja különíteni. Egy gyerek is akkor éri el a nagykorúságot, amikor a jó és a rossz között különbséget tud tenni. Jó, a 11-es. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet a Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Hogyan tudunk teljesek lenni az igazság gyümölcsével? Úgyhogy Jézus Krisztus termi meg ezt bennünk az ő dicsőségére és a magasztalására. Na, ez az, amit a törvény nem tudott megtenni. És Isten ezért gondoskodott egy jobbról, mert ahogy olvastuk, a farizeusok, az írástudók, a törvény mellett kardoskodók nem tudtak megállni az igazságba. És akárhányszor belebotlottak Jézusba, soha nem jöttek jól ki a helyzetből. Jézus mindig bebizonyította nekik az igéből, hogy az a törvény, amiben ők bíznak, azt sem tartják meg úgy, ahogy azt a törvény írja. És úgy gondolják ugyan, hogy ők igazak, és ugyanez a helyzet a törvény tanítókkal. Azt mondják, hogy hát, amit Jézus mondott, azt mindent meg tudsz tenni, ez igaz, és ha nem teszel meg mindent, akkor bizony nem mehetsz be Isten országába. Jézus mondott egy-két érdekes dolgot, csak néhányat úgy hirtelen idéznék. Azt mondja, hogy ha te jobb szemed megbotránkoztat téged, akkor vájd ki azt. Vagy ha a kezed botránkoztat, meg vádd le azt. Mert jobb neked félkézzel, meg félszemmel bemenni Isten országába, mint sem, hogy elkárhozzá. Tudod, én még nem láttam egy-két kivált szemű prédikátort se, meg levágott kezű prédikátort se, aki a törvényt prédikálta, hogy mindent meg kell tennünk, mert akkor nem megyünk be Isten országába. Ki az, akit még nem botránkoztatott meg a szeme vagy a keze? Ugye nincs ilyen ember. Tehát azért meg kell néznünk, hogy amit Jézus mond, azt miért mondja, mikor mondja, és milyen apropóból mondja. De hálát adunk Istennek, hogy nem kell ilyeneket megtennünk. Mert Jézus szenvedett értünk, Jézus minden bűnért kifizette az árat, semmi dolog nem maradott kifizetetlenül. A mi adós levelünk a 100%-ban eltöröltetett. Nincs adósságunk, szabad vagy. És Istennek a gyermeke vagy, és Isten szeret téged. Akkor menjünk a következő részre, ami igen komoly zavarokat okoz megint, és nagyon sokszor, ha meghallgatunk ilyen kárhoztató üzenetet, akkor azt se tudjuk, hogy most Isten országában vagyunk, kívül vagyunk, vagy belül vagyunk, vagy ki mehet be, meg ki nem mehet be. Most ha bizonytalanságot szítunk, akkor nem tudom, hogyha valaki nincs tisztában még azzal se, hogy most üdvözült vagy nem üdvözült, akkor mi a csodának állunk ide prédikálni. Azért, hogy jól mutassunk a tévéképernyőn, vagy nem tudom, milyen oka van, de akkor mi a gonosznak a munkatársai vagyunk. Mi nekünk nem a kárhoztatás üzenetét kell, hogy szóljuk, hanem az igazságot kell, hogy szóljuk. És teljesen mindegy, hogy ki mondja a hazugságot, én vagy más, vagy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nekünk meg kell nézni Istennek az igéjét. És Isten igéje kell, hogy élvezze a prioritást az életünkbe. Bárki mond, még egyszer, bárki mond, dod bármit, bárki bármit leírt a könyvébe. Ha az nem egyezik Isten igéjével, akkor légy szíves, és nagy szívességet teszel magadnak, hogyha kidobod. Mert a kárhoztatás az nem visz téged előre Isten országába. A kárhoztatás az nem a hasznodra, nem a javadra van. Ha a törvény betűivel megfenyegetjük az embereket, az nem teszi jobbá az embereket, hanem egyetlen lehetőség van erre, amit Jézus mondott, az pedig a kegyelemnek az üzenete. A kegyelemnek az üzenete. Mi a kegyelem? Isten kedvezése, Isten ki nem érdemelt kedvezése pontosabban, és Istennek a szeretete. És amíg nem ismerjük Istent, nem ismerjük az ő szeretetét, az ő végére mehetetlen szeretetét, addig nem tudunk megváltoztatni, és addig nem tudjuk elhinni az evangéliumot és az igét. Nézzük tovább. No, akkor menjünk vissza, ugye Mátét már olvastuk, még egyszer azért ismételjük át, az 5:19-20-at. Ha valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyek országába, a legkisebb lészen, valaki pedig cselekszi, úgy tanít az a mennyek országában, nagy lészen. Nyilván nem hangozhat el olyan, hogy ha valaki lop, az rendben van. Ha valaki hazudik, az rendben van. Ilyet nem tanít a kegyelem, és majd a végén fogok beszélni arról, hiszem, hogy jut rá időm, hogy mi az, ami nem a kegyelem. Tehát vannak nyilván szélsőséges tanítások, és csak azért, mert valaki szélsőségesen tanít valamiről, az még nem jelenti azt, hogy a kegyelemnek az üzenete nem az az igazság. Jó, tehát mindig voltak emberek, visszaéltek a törvénnyel. És ezt teszik, hogy ha valaki elbukik és a kegyelmet prédikálja, már pedig van ilyen, hogy emberek elbuknak, akkor na, látod, a kegyelem, hogy ezt főleg a Judás leveléből prédikálják, na látod, elbukott, De ha a törvény alatt lévő bukik el, aki a törvény tanítja, és mégis elbukik, már pedig mindegyik elbukik, még senkitől nem hallottam. Na azért bukott el, mert a törvény prédikálja. Hallottatok már ilyet? Nem, nem. Jó, menjünk tovább. Nézzük csak, hogy hogy van ez. Ha valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, ezt már felolvastam, nézzük a 20-as verset, mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mertek be az Isten országába. Ugye ez volt a múlt vasárnapi üzenet, és valóban így van. Valóban így van, ahogy elhangzott. Hogy ha nem több a mi igazságunk, mint a farizeusok igazsága, akkor nem mehetünk be. Ki mondta ezt? Jézus mondta. Kinek beszélt Jézus? Zsidóknak beszélt, ugye? Tehát zsidóknak beszélt, és a tanítványainak. Mikor beszélte ezt Jézus? A kereszt előtt, vagy a kereszt után? A kereszt előtt, a kereszt halála előtt. Mi volt az ő igazságuk? Még egyszer elmondom, az ő igazságuk az a törvény volt, a saját cselekedetük, az önmegigazultságuk. Isten miért adta a törvényt? Azért, hogy a Krisztusra vezérlő mesterünké legyen. Azért, hogy véget érjél már magadnak, és végre már Istenbe bízzál. És ne dicsekedj magaddal se te se én. Hanem a Krisztusra vezérlő mesterünk lett a törvény. Tehát nézzük meg ugye előtte ott van ez a bizonyos szoros kapu, meg ott van az a bizonyos keskeny út. Mi Krisztusban vagyunk. Mi a keskeny úton vagyunk. A széles út az a világ. Akik Krisztuson kívül vannak. Akik visszautasítják a megváltójukat, visszautasítják az üdvözítőjüket, akik az önmegváltók, akik a saját cselekedeteikben bizakodnak, és nyilván a világ, aki abszolút elveti Istent. Menjünk még tovább. Nyilván nem keresztényeknek szóló dolog, de tudnunk kell róla, és igaz, mert Jézus prédikálja. A következő. Nem mindenki, aki ezt mondja, ez a 7.21, nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be az Isten királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez a Máté 7.21, ha nem mondtam volna az igehelyet. Még egyszer, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Itt megint úgy néz ki, hogy az üdvösség az cselekedetekből van. Igaz? Erről azt prédikálják. Na látjátok, nem lehet bemenni Isten országába. Csak akkor, ha megteszitek, amit Isten akar. És ez tényleg így van. De nézzük meg, hogy még menjünk tovább, olvassuk, mert az is izgalmas. Sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? Nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sosem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Kinek szól ez az üzenet? Egy újjászületett hívőnek? Vagy azoknak a farizeusoknak mondta Jézus, akik visszautasították őt, vagy azoknak a hallgatóknak, akik nem fogadták el őt. Tudjátok, hányan vannak, akik használják Jézus nevét? Tudjátok, hányan tesznek Jézus nevében dolgokat? És nincs hozzájuk semmi köze. Miért? Mert aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mert mi élő kapcsolatban vagyunk Istennel. Akinek nincs élő kapcsolata Istennel, annak halott a szelleme. És hiába mondott, hogy Uram, Uram, tudjátok, hány olyan keresztény van, akinek nincs élő kapcsolata Istennel, aki még soha nem született újjá, soha nem fogadta be az Urat? Most egy kicsit előre szaladtam, de meg fogjuk mindjárt nézni ezt is. Nem lehet bemenni a cselekedetekkel, nem lehet bemenni a vallással, nem lehet bemenni a hagyományokkal, nem lehet bemenni a szertartásokkal, nem lehet valakit belekeresztelni Krisztus testébe. Miért? Mert hogy van az üdvösség? Hogy van az örök élet? Kegyelemből, hitáltal. Egy hitetlen ember bemárthatsz a vízbe, akkor legfeljebb egy nedves ördög lesz belőle, ahogy már ezt sokszor hallottuk. Semmi más nem fog történni vele. És nem is az fog üdvözülni, aki elmondja az üdvösségimát. Az is kell hozzá. Hanem ki fog üdvözülni? Aki hiszen és megkeresztelkedik. Mi a keresztelkedés? Amikor kimondjuk a szánkkal a hitünket, hogy Jézus meghalt, és Jézus feltámadt. Bele keresztelkedtünk. Megvalljuk, élő hitre jutottunk, mert hallottuk az evangéliumot, élő hit támadt a szívünkbe, és ezt a hitünket megvalljuk. És onnantól kezdve élő kapcsolatunk van Istennel. Jézus elmondta-e, hogy hogyan üdvözülhetünk, majd mindjárt meg fogjuk nézni. Hát akkor már csak az a kérdés, hogy akkor ki mehet be Isten országába. Ugye? Tehát ez a kérdés. De olyan jó, hogy ezt sem kell kitalálnunk, mert Jézus ezt is elmondta. Nézzük a János, hát ezt nagyon jól ismeritek itt mindannyian, a János 3:5-től. Itt a Nikodémussal történő beszélgetésről van szó. Felele Jézus és mondta néki, bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát először azt mondja, aki újonnan nem születik, az nem láthatja Isten országát. Most nem akarok még egyszer oda menni a második korintusi levélhez, ott az van, hogy aki még mindig a törvényben van, aki még mindig a Mózesnél van, egy lepel van a szemük előtt. De amikor megtér az Úrhoz, akkor lehullik a lepel. Hányan vagytok, akik újjászületésetek előtt megpróbáltátok elolvasni a Bibliát, és meg akartátok érteni? Több kéz van a magasba, ugye? És elkezdtem én is nagy bőszen, hát hozzáfogunk, hát a Bibliát mindenkinek egyszer el kell olvasni, hát az nem lehet, és hozzáfogtam is. Hát ugye Mózes első részét, amikor az beszédesebb részekig eljutottam, aztán megállapítottam, hát ez biztos nem nekem írták, ez valami tudósoknak, vagy teológusoknak, vagy papoknak, vagy nem tudom kinek, de ez nekem biztos, mert kukot nem értek belőle. És tudjátok, amikor befogadtuk az Urat, amikor személyes kapcsolatba kerültünk, amikor belém adta a Szent Szellemét, az igazságnak a szellemét, tehát mikor azt mondjuk, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok megelégítetnek, hogyan történt ez? Úgyhogy az igazság szellemét elküldte az Úr, aki elvezet minket minden igazságra, aki kinyilatkoztatja nekünk Istennek az igéjét, aki megértést ad Isten igéjéből, aki rémát ad, kijelentést ad Isten igéjéből. Tehát nem láthatja. Aki nem látja Isten országát, hogy tud bemenni oda? Hogy tudsz bemenni oda, azt se tudod, hogy hova menjél. Tehát, igaz? Úgy lesz, mint a falusi pap, aki elment, hogy megkérdezte egy kisfiút, hogy kisfiam, hol a posta? Mondd át, ott jobbra, balra, ott van. Szóval tudod, mit kisfiú? Azt mondja, hívd el az Isten tiszteletre az apukát, meg az anyukát, én meg megmutatom nekik az Isten országába vezeti utat. Szóval maga még a postára vezeti utat se tudja. Tehát valahogy... Na nézzük, menjünk csak tovább. Tehát mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor is születhetik-e? A legostobább kérdés a Bibliában. És ettől ostobább kérdés nagyon nehéz találni, hogy mehet be az anyja méhébe az ember, ha vén? Mire gondolt Nikodémus? Annyira testi volt, annyira a törvényben volt, hogy nem tudott másba gondolkodni, csak testbe. És itt hát az Úr helyre rakja őt. Nem is felelt neki. Azt mondja, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, víztől és szellemtől nem mehet be Isten országába. Megmondta-e Jézus, hogy tudunk bemenni Isten országába? Ha újjászületünk a szellemtől és a víztől. Erről beszél itt Isten igéje. Megmondta Jézus, hogyan tudunk bemenni? Nem kell ezt nekünk kitalálni, és ez egy olyan fix igazság, hogyha ezen a kősziklán nem állsz meg, akkor az ördög el fog bizonytalanítani. És tele rak kárhoztatással. És nézzük a 15-ös verstől folytatjuk tovább, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 18-as vers. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Hiszel ő benne? Akkor nem fogsz elkárhozni. Jézus szavai ezek. Hiába nyomják neked a kárhoztató igéket, a cselekedeteket, és ebbe meg kell erősödnöd. Ha ezt a sisakot nem veszed magadra, az üdvösség sisakját, és a megigazultság mellvasa nincs rajtad, elbánik veled az ellenség. És ezért kell erről tanítani, és nem lehet erről úgy látszik eleget tanítani, mert még mindig vannak néhányan, akik ezt, lehet, hogy senki nem érti teljesen, de ez akkor is így van. Nem kell nekünk mindent megérteni. Elég elhinnünk, amit Jézus mondott. Jó. Hát ugye az előbb azt mondta Jézus, hogy tehát aki cselekszi, az megy be Isten országába, aki cselekszi az Isten akaratát. Hát akkor most megint egy kérdés, Mi Isten akarata? Több helyen le van írva, ugye a Timóteusz levél első részében, Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De nézzük, hogy Jézus megválaszolta ezt a kérdést, hogy mi Istennek az akarata. Tehát ki üdvözülhet? Vagy ki mehet be Isten országába? Mit mondott Jézus? Aki Isten akaratát cselekszi. Akkor most már csak egy kérdés van, hogy mi Isten akarata. És tudjátok, hál' Istennek a tanítványok is ezt megkérdezték. És tudjátok, mit Jézus válaszolt? János 6, 28-29. Azt mondja, mit mondának azért néki? Mit csináljunk, hogy Isten dolgait cselekedjük, más fordítás szerint Isten akaratát cselekedjük. És felele Jézus mondta nékik, ad az Isten akarata, vagy az van, ad az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Hogy mész be Isten országába? Ha az ő akaratát teljesíted. Mi az ő akarata? Hogy higgy abba, akit ő küldött. 1 János 3, 19-24. Két-három bizonyságon megáll minden dolog. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, mint megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, ő benne marad, és ő is abba. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet adott nékünk. Mi az ő parancsolata? Az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak a nevében. Jézus nélkül nincs üdvösség. Az ő benne való hit tart meg bennünket. Hát akkor most már a következő a kérdés, hogy van ez az Isten országa. Most bent vagyunk, kint vagyunk, majd egyszer kell bemennünk, majd lehet, hogy egyszer valahogy becsusszanunk. Hogy van ez most akkor? Erre sem kell, hogy mi válaszoljunk, hanem egyszerűen nézzünk meg tényeket. Lapozzunk a Kolossze levélhez. Halleluja. Ezt, azt hiszem, ezt sem adtam le, ezt az igehelyet. Az 1.12. Hálát adok az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, 13-as, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által fog vinni majd egyszer, talán, ha jól viselkedsz, és megtartasz minden beszédét Jézusnak, de által vitt az ő szerelmes fiának királyságába, vagy országába, tehát attól függ, hogy hogy fordítjuk. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűneinknek eltörlése. Világos beszéd, ugye? Mi nem majd egyszer be fogunk menni Isten országába, mi benne vagyunk Isten országába. Lapozzunk egyet vissza a Bibliánkba, és nézzük meg ezt a Filippi levélben is. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van. Nem majd egyszer lesz, nem majd egyszer be fogunk menni, hanem a mi állampolgárságunk a mennyekben van. Ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ugye itt az elragadtatásról beszél, arról, hogy Jézus vissza fog jönni értünk is, elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonlóvá legyen az ő megdicsült testéhez. Tehát itt már két bizonyság. Te nézzük a leggyönyörűségesebbet, amit én nagyon szeretek, az Efézusi levélben van leírva, mégpedig a második rész 5-ös és 19-es igeversig olvassuk. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Halottak voltunk. Milyen halottak voltunk? Szellemi halottak. Nem volt élő kapcsolatunk Istennel. Halott volt a szellemünk. Nem volt benne az isteni élet. Nem volt benne a Zoé. Nem éltünk, csak léteztünk, mint ahogy a világ. És azt mondja, hogy megelevenített, és kegyelemből megtartattunk. 6-os vers, most figyelj, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztusban. Bent vagy már Isten országába? Vele együtt fölültettél a mennyekbe a Jézus Krisztusban? Igen, te szerint még itt vagyunk, de mi mennyei állampolgárok vagyunk. Mi vagyunk a Krisztus teste. Minden hívő keresztény, akiben a Krisztus él, ő a mennyek országának a nagykövete itt a földön. És ezért mondta Jézus, hogy annyira tisztelik az Urat is, amennyire tisztelik azt, akit ő küldött. A nagyköveteket, mindannyian Krisztus nagykövetei vagyunk, és ha valaki a Krisztusnak a nagyköveteit nem tiszteli, az magát, azt nem tiszteli, aki őt elküldte. Ugye? Tehát Jézusnak van erről egy példa beszéde, amikor elküldte a szőlő munkásokhoz az ő emberét, hogy számoljanak el ott a szőlő ügybe. De most nem megyünk bele ebbe. Menjünk csak tovább. Tehát miről szól? És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe a Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következő időben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, úgy, ahogy Jézus mondta, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem a mi igazságunkból van, hanem az ő igazságából. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Hú, de világos beszéd. Miért akarják visszavinni az embereket a törvényhez, meg a halott cselekedetekhez, amivel semmivel nem jutunk? A jó cselekedetek, azok majd annak az új teremtésnek a gyümölcsei lesznek, amiket Krisztusban termünk. És nem pedig formálisan teszünk meg jó dolgokat, hanem a szívünkből. És nem azért nem lopunk, mert tiltja a törvény, meg nem azért nem teszünk meg dolgokat, mert tiltja a törvény, és hogy megbüntetnek, hanem azért, mert új természetünk van. A krisztusi természetünk van, és mi ezeket nem akarjuk megtenni. És ez egy óriási különbség. Ez egy óriási különbség. Nem cselekedetekből, mert az ő alkotása vagyunk. Újra teremtvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Honnan jönnek a jó cselekedetek? Krisztusba, amelyeket előre ki elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ezért tette félre a törvényt. Ezért nem vagyunk már a törvény alatt. Ezért nem volt alkalmas a törvény. Ezért a Krisztusban való élet szellemének a törvénye, ami megszabadította a bűn és a halál szellemi törvényétől. Ez alatt a törvény alatt vagyunk. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti testben pogányok, akiket körülmetéletleneknek mondtak, akik azért nevezik így magukat, mert a testük emberkéz által lett körülmetélve. Hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségétől idegenek, az ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok-e világon. Ez a szomorú helyzete a világnak ma. Reményt vesztett, nincs céljuk, nincs reményük, egyik nap vagyunk, a másik nap nem vagyunk, ez a reménységünk. Minden nap úgy kelnek föl, hogy egyre közelebb van a végük, és elvesznek emberek. Nincs reménységük, de nekünk van. Mert itt nem a vége ez a földi élet, ez itt csak az eleje a dolgoknak. Az igazi, az még ezután jön. Mert ő a mi békességünk, aki egyítette mind a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testébe, a parancsolatok, tételekben való törvényét eltörölte. Most akkor van törvény, vagy nincs törvény? Mit mond a Biblia? A Bibliát olvasom, ezt nem én írtam, tehát mielőtt rosszat gondolsz rólam, egyébként az is meg van bocsátva. Jó? Jézus az is megbocsátotta. Jó? Oké? Nézzük. Azt mondja, hogy önmagába a kettőt egy új emberré teremtse, békességet szerezvén. Mik vagyunk? Új emberek vagyunk. Újjá lettünk teremtve. Azért, hogy a Krisztus Jézusnak az élete nyilvánuljon meg a mi életünkbe. És ez az újjászületés. Hogy megbékéltesse Isten mindkettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen ellenségeskedést önmagába, eljövőn békességet hirdetett néktek, távolvalóknak, közelvalóknak. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnek egy szellembe az atyához. Hol ül az atya? Mit mond a Biblia? Hogy az ülőszéke a menny, lábainak zsámolja a föld. Tehát itt van megint, hogy vele együtt oda lettünk ültetve a mennyekbe, hogyha úgy kicsit mélyebben megnézed az igét. Na, aztán immár nem vagyunk idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Hol van az Isten háza? Oda, ahova fölültettél te is, meg én is, ahova bementünk a Jézus vére által. Az Isten országába. Tehát akkor most bent vagyunk, vagy kint vagyunk? Egy újjászületett hívőnek be kell menni? Miért akarsz bemenni oda, ahol már bent vagy? Ezek jó kérdések, ugye? Bent vagyunk. És hidd már el végre, hogy bent vagyunk. Lehet, hogy nem látszik körülötted, de akkor is bent vagyunk, mert Jézus bevitt minket. Dicsérjük őt, és hálát adunk. Következő, ami szintén Jézus szavai, közben fogy az időm, de ezeket még megnézzük, a vége fele tartunk már, úgyhogy tartsatok ki. A János 10:27-30. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Hát ez csodálatos. Az ő juha vagy? Hallod az ő szavát? Követed őt? Hát ha ráfigyelsz, igen, ha nem, akkor nem. Igen? Ezzel így vagyunk mindannyian. És én örök életet adok nékik, ugye ezt még szintén a halál előtt és a feltámadás előtt mondta, és soha örökké el nem vesznek. Mondjad, soha örökké el nem veszek. Mert Jézus ezt mondta. Halleluja. És senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Én, az én atyám, aki adta azokat nékem, nagyobb mindenkinél. És senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak a kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Na ezen aztán igazán megbotránkoztak a farizeusok. Dicsérjük az urat! Ezek után még van kétséged, hogy téged Isten a pokolba akar dobni? Hogy Isten azt akarja, hogy te elkár hozzá? Mert egy-két ostobaságot csináltunk. Hát mindannyian csináltunk. Most nem azért mondom, hogy ezzel dicsekedjünk. De szeretnénk kijönni az ostobaságainkból. Mert az ostobaságaink azok egy valakinek ártanak, nekünk. És ahogy egy szülő nem szeretné, hogy a gyereke bolondságokat csináljon, ugyanúgy Isten nem szeretné, hogy mi a sátánnak az útjára menjünk, hogy lekeveredjünk arról a keskeny öskéről, és a világnak az útján próbáljuk meg tenni a dolgainkat, mert az a gonosznak a területe. Ott a gonosz el fog kapni, és elbánik veled. Van egy, nem fogom föllapozni, a II. Korintusi levél 12. részében, amikor Pál apostol azt mondta, ott valaki nagyon súlyos dolgokat tett, azt mondja, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak azért, hogy a szellem megmeneküljön. Nagyon súlyos dolgot kellett, hogy tegyen, súlyos bűnöket, hogy Pál apostol ilyet mondjon. De ha megnézzük a gyülekezeteknek írt levelet, a 7 gyülekezetnek, ott is nagyon elcsúsztak Isten dolgairól. De Isten még mindig nem mondott le róluk. Azt mondta, ha megtérsz, ha megváltozol. És nézd meg Pál apostol szolgálatát. Hát Pál apostol gyilkolta a keresztényeket. Ha Isten nem lett volna kegyelmes, nem lett volna türelmes, akkor Saulként meghal, és nincs egy Pál apostolunk. De Isten hosszantűr. Hosszantűr. És szeretné, hogy mindenki megtérésre jusson, megtérni igazándiból keresztényekkel. Azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolatainkat, megváltoztatjuk az útjainkat. Mert Isten azt akarja, hogy az ő áldásaiba éljünk, az ő áldásaiba járjunk. És már csak néhány gondolat, hogy mi nem a kegyelem. És amikor általában a Judás levelét használják arra, hogy ugye vannak emberek, akik az Istennek a kegyelmét azt a bujálkodásra használták, és az urat megtagadták. Nem olvasom föl, de ez ennek a prédikátornak, itt hallgattam, szintén a kedvenc igehelyei, és ugye innen szólja a kárhoztatást, hogy na látod a kegyelem, na látod, hogy nem működik, mert az angyalokat is bedobta Isten a pokolba, és ha nem jól viselkedsz, te vagy a következő. Ne hallgass meg ilyet, légy szíves. Tegyél magadnak nagy szívességet, dobd ki, mert ezek kárhoztatások, ezek nem Istentől való dolgok. Ugye, tehát mit jelent a bujálkodás? Az gátlástalanságot jelent. Azt jelenti, amikor azt mondják az emberek, és azt tanítják, hogy semmi nem számít, mindent meg lehet csinálni. Persze, mindent megcsinálhatsz, de nem minden használ. Ha bűnkövetsz el, vagy olyan dolgot teszel, hogy a Judás levelének az utolsó versszaka is elhangzott múlt vasárnap is, ha valaki bűnös térít meg az ő útjáról, akkor ugye lelket ment meg a haláltól. Nem szellemet, nem a pokolba fog kerülni, nem azt mondja az ige, hanem mi a lélek. Egyébként más helyen ugyanezt a szót, ami a görögbe a lelket jelenti, életet. Életet ment meg a haláltól. Gondolj bele, ha látsz egy kábítószerest, látsz egy alkoholistát, látsz egy olyat, és bűnösről beszél egyébként, te már nem vagy bűnös. Mert te Krisztusban már új teremtés vagy, és igaz vagy, és megigazult vagy Isten előtt. De még ha mondjuk valaki egy keresztény tévelygőt térít meg, akkor is. Ott nem a szelleme fog elkárhozni, nem arról szól az igevers. És így magyarázzák, és amikor félre magyarázzák az igeverseket, azt mondja, hogy igen, ő hisz a kegyelembe, és a kegyelmet prédikálja. Te kérdéseiből tudod, meg az üzeneteiből, hogy abszolút nem hisz a kegyelembe. Úgyhogy erről oda kell figyelni, és ne hagyd magad kárhoztatni. Tehát a kegyelem az nem igazolás az istentelen cselekedetekre. Nem igazolja. Az nem a kegyelmet prédikálja, aki istentelen cselekedetekre buzdít bárkit. Az nem a kegyelem. Nem igazolás, hogy ne tegyük meg azt, amit, nem kell, amit meg kellene tennünk. Arra sem igazolás. A kegyelem az nem az isteni szabályokat tagadja, és nem azt állítja, hogy mi mentesek vagyunk minden szabálytól. Mert a szellem vezet bennünket. És ha valaki engedetlen, és ha valaki bujálkodik, és gátlástalan, akkor az nem engedelmeskedik Istennek se. Ugye vannak a Bibliában is parancsolatok, például, hogy engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmasságoknak. Tanítja a Biblia? Tanítja a Biblia. Tehát ez nem a kegyelem, mert az anarchia, ugye? Az anarchia mi? Azt mondja, a hiánya vagy megtagadása minden hatalomnak. És ha valaki megtagadja ezeket a világi hatalmakat is, akkor Isten hatalmát, Isten irányítását sem tudja elfogadni. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület. Nagyon veszélyes terület. Jó? A kegyelem az nem lázadásra és ellenszegülésre tanít. Csak azért, mert nem vagyunk a törvény alatt, ugye? Nem kell megnyílni a hústestnek, szabadok vagyunk a bűntől, és nem arra vagyunk szabadok, hogy bűnt kövessünk el. Ez egy óriási, óriási különbség. Hát még 2 percetek van a Titusnak a levelére, odalapozok, mert ezt most nem lehet kihagyni a mai üzenetből. A 2:11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világi kívánságokat, tehát feszítsük meg a hústestünket magyarul, mértékletesen, igazán, szentül éljünk a jelen való világba. Mire tanít a kegyelem? Nem arra, hogy bujálkodjunk, nem arra, hogy gátlástalanok legyünk, nem arra, hogy úgy viselkedjünk, mint az anarchisták, hanem mire tanít? Hogy megtagadjuk a hitetlenséget, higgyünk abban, amit Jézus mondott, amit az Úr mondott, hogy tagadjuk meg a világi kívánságokat, hogy amik károkra van nekünk, hogy mértékletesen, igazán szentül éljünk. Ha szeretnénk szent életet a gyülekezetbe, akkor ne a törvény prédikált, mert a törvény ezt nem tudja megtenni, hanem a kegyelmet. Mert a kegyelem alkalmas arra, hogy megváltoztasson minket. Válván a ma áldott reménységet, a mi nagy Istenünk, az üdvözítő Jézusunk dicsőséges megjelenését. Kit várunk mi? Nem az Antikrisztust, Jézust várjuk vissza, vissza fog jönni. Nem tudjuk, hogy mikor, de egy dolog biztos, hogy vissza fog jönni. No, halleluja, dicsérjük az Urat, és ugye még az 1 Korintus 15-56-ban van, a halál fullánkja pedig a bűn ereje a törvény. Tehát, ha a törvényt prédikálod, akkor a bűnnek az erejét szabadítod föl. Ha a kegyelmet, akkor pedig Isten szeretetét szabadítjuk föl. És a kegyelem szabadul föl az életünkbe. Hálát adunk az Istennek.